Jobb délelőtt.
Ígéret és beteljesedés, Arthur Koestler könyve. A fordítójával ülünk most itt, Makovecz Benjaminnak. Köszönjük szépen, hogy eljött. A zsidó állam születésének történetéről van szó. Először a fordító nevét egy kicsit tegyük helyre. Makovecz név az ismerős, a Benjamin, mint fordító, az kevésbé talán nekem. Tehát Makovecz Imrének gondolom a fia.
Igen.
Akkor innen is őszinte részétet, mert nem találkoztunk. Szóval a könyv fordítóként dolgozik, több könyvet fordított? Meg kiállítás, grafikát, fotókat, ilyeneket láttam.
Igen, különböző funkcióim vannak. Körülbelül 20 évvel ezelőtt kezdtem el fordítani, és ez már jócskán több, mint a 40. könyv, ami megjelent, úgyhogy most már inkább tekintem magam fordítónak. És legkívánt meg Arthur Koestler fordítójának, mert ezelőtt egy olyan 17-18 évvel én rettenetesen beleszerettem, és hát ez nem is egy elkötelezettség, de nagyon, nagyon örülök, hogyha meg tud jelenni egy-egy könyve.
És mi volt az oka ennek a szerelemnek? Tehát, hogy pont 18 éve, tehát nem előbb...
A 18 éves vacolás volt, csak
de
nem tudom ezt pontosan.
De hogy miért pont akkor? Mi volt az a könyv, ami esetleg kezébe került, vagy életút?
Ezt a történetet már nagyon sokszor elmeséltem, rádiókban is, barátaimnak is, úgyhogy nagyon fogom unni magamat, miközben ezt elmesélem.
Húha, hát bajba vagyok, mert is hallottam még.
Nem baj. Egy nagyon jó barátommal, Csányi Vilmossal voltunk Bécsben. És elvitt egy könyvesboltba, amit ő ismert, régóta ismert, és nagyon szeretett, és mondta, hogy ezt nekem látnom kell. Bementünk, egy nagyon furcsa könyvesbolt volt, valószínűleg több lakást nyitottak egybe. Úgyhogy ilyen szintkülönbségek is voltak, hol egy lépcsőfok, hol három lépcsőfok, hol egy kis lejtő, egy zegzugos, nagyszerű volt, és roskadozó polcok, tehát nem ez az egységes, gyönyörű ilyen európai krómacél, hanem hol ilyen polc, hol olyan polc, hol az asztalon. De ha nem volt ott 10 szoba, vagy még több, akkor egy se. És akkor a Koestlernek az Alvajárók című könyvét levette a polcra, amelynek akkor még nem az volt a cím, hogy Alvajárók, hanem Sleepwalkers. És kérdezte, hogy ezt én ismerem-e, és mondtam, hogy nem. És valami olyat mondott, hogy ő ettől lett a tudós, vagy ettől lett az, ami nem emlékszem pontosan, hogy fogalmazott, de hogy én ezt olvassam el. De hát egy nagyon vastag könyv, 700-800 oldal.
És ez már akadály egy vastag könyv, tehát...
Nem, de hát ez nem olyan, hogy jó persze átfutom, hanem
idő kell
ezt el kell olvasni. És hát nem nagyon vannak benne képek, mert pucérnők, szóval ez szöveg. És hát megvettem, hogy hát én is az leszek, ami. Elolvastam, aztán még egyszer elolvastam, és tényleg megrendítő volt. Nem érzelmileg. Ez nem egy érzelmileg sokkoló könyv, ez egy tudománytörténet. A kutya tudja, hogy hova kell besorolni. Lényeg az, hogy addigra én már úgy fordítottam, de inkább csak játéknak, meg nyelvtanulásnak tekintettem, és egyszer csak eszembe jutott egy reggel, hogy hát mi lenne, hogyha nekiállni.
Hogy áll neki egy könyvfordításának? Tehát elolvassa idegen nyelven az egészet, és utána mondatonként elkezdi fordítani, és a saját képére, a saját gondolatai szerint alakítani, vagy nagyon-nagyon ragaszkodik, hogy azért ugyanaz jöjjön vissza, amit az író szeretett volna. Mert azért, aki eredetiben, meg fordításban olvassa, nem a maga könyveit, azért vannak itt furcsa dolgok.
Igen. Igen, erről több szó ne is essék. Az ember, hogyha tisztességes, akkor elolvassa előtte a könyvet, ha nem is az egészet, de legalábbis olvas maga elé egy 50-60 oldalt, hogy a dolognak megérezze a szelét, megérezze a stílusát, megérezze a hangulatát, nem is tudom, hogy micsodáját. A dolog pontosságára vonatkozó kérdésre azt tudom válaszolni, hogy ez a könyvtől függ, hogyha az ember egy regényt fordít, akkor ott nyilván sokkal szellősebb lehet, sokkal több a mozgástér. Az ember adott esetben egy társzólással tud helyettesíteni egy stílust, ami az angolban nyilván nem társzólással van leírva. Egy humort két bekezdéssel odébb tud, vagy kénytelen megvalósítani, mert ott nem tud kitalálni egy megfelelő szójátékot. Figurákat kell megformálni stílusban, megjelenésben, hangban. Az Alvajárókkal nem voltak ilyen problémáim, illetve ilyen szabadságaim, az egy tudományos könyv, az egy rendkívül szikár és száraz könyv. Ott arra kellett törekedni, hogy valóban azt mondjam, amit ő.
És ha ugrunk egy nagyot,
bocsánat,
igen.
Még ezt szeretném elmesélni. Valaki azzal dicsérte meg azt a fordításomat, hogy, hogy hát te szép irodalmat csináltál belőle, és az dicséretnek szánta, és először nagyon örültem is, és aztán rájöttem, hogy hát akkor elrontottam tisztelettem, mert ez nem szép irodalom.
Vagy olvashatóbbá tettem.
Nyilván olvashatóbbá tettem, és nyilván erre is gondolt, de valószínűleg ez is egy hiba, hogy az ember szép irodalmat csinál, ha fussa a tehetségéből ott, ahol nem volt.
Saját könyve van? Ha már tehetség.
Amit én írtam.
Igen, igen.
Van saját könyvem, amelyikből 6 és aztán még egyszer 6 fejezet megjelent nagyon-nagyon régen a Liget című folyóirat első számaiban, és az a könyv az folytatódik, de én most már nem szenvedek ebben a megmutatkozási kényszerben.
Nos, hogy... akkor ugorjunk, ígéret és beteljesedés. Tehát ezek szerint Köszlerrel már volt némi barátsága kapcsolata, már
hát
még plátói.
Ez a 12. könyv, amit lefordított.
Ezt akartam, hogy sok könyvet fordított már, és még talán előadást is tartott róla, ha jól láttam. Vagy...
Volt, hogy felkérte ilyesmire, amikor 100 éves
tehát
volt.
Tehát tulajdonképpen annyira ismeri őt, hogy minden gondolatában otthonosan mozog. Hogy ez a könyv...
Néha azt gondolom, hogy tényleg így van, de ez valószínűleg csúnyán hangzana, ha én mondanám.
Akkor mondom én, jó. Tehát annyira ismeri, de ezt a könyv is visszadta, hogy tökéletesen tisztában van az életével, a gondolataival, a kettősségével, az egész személyiségével, jellemével. És nagyon keményen leírja a hibáit, az erényeit, tehát, és a könyvből is kiderül ez.
Nem pontosan tudom, hogy ebből mi az én érdemem. Én végül is csak lefordítottam, amit ő ír. Azt, hogy én valahol nagyon mélyen érzem Köszlert, bár ezt nem szeretem, ezt a kifejezést, az szükségszerűen adódik abból, hogy 15 könyvét lefordítottam, és hát a többit is olvastam.
És ehhez a könyvhez mit szólt most?
Én? Uh-huh. Milyen értelemben? Hogy megjelent? Vagy hogy tetszett nekem?
Például, hogy tetszett, hogy itt Izrael állam múltja... jelene, kicsit a jövője is benne van, az egész ilyen anakronisztikus, hogy ez az Izrael állam, ahogy létezik, hogy most csak egy teljesen ilyen gyakorlatias dolgot, hogy az egyetlen munkanap szombaton az ortodox zsidók nem mozdulnak ki, nem csinálnak semmit, nem mehetnek a tengerre.
Igen, és úgy mennek el a tengerpartra, hogy kitalálnak valami egészen remek és zsidós
szavazságot. Az egész, igen.
Hogy mit szóltam hozzá, hogy mondjam, talán ez eddig nem derült ki, ez nem egy feladat vagy egy felkérés volt. Én, hogyha van időm meg kedvem, akkor választok magamnak egy könyvet, és lefordítom vaktában. És hogy most is van a merev lemezemen, azt hiszem, hogy 4 Köszler lefordítva nyomda készen, és ez a könyv, ez valamikor 4 évvel ezelőtt fordult le. És most jött rá Kocsis András Sándor, hogy létezik, ez a Kossuth kiadónak a igazgatója, és hát mondjuk azt, hogy lecsapott rá. Úgyhogy a dolognak már csak ezért is nagyon örültem. Az pedig, hogy fontosnak találtam lefordítani, az nyilván azért gondoltam így, mert fontos ez a könyv. Egyrészt az életműnek egy fontos része, másrészt pedig egy nagyon érdekes időszakról szól, amiről hát én nem tudom, hogy manapság sokat tudnak az emberek, én úgy érzem, hogy nem tudtam sokat róla.
Járt Izraelben?
Nem jártam.
Ezután sem ment el, hogy a könyv megjelent, tehát nem kíváncsi valóságában?
Én nagyon nehezen mozdulok ki otthonról, mert nekünk állataink vannak. Például van egy rókánk.
Mi hol lakik?
Akit... A
7. kerületben.
Nem, a 12. már lakom történetesen, de a róka a lakásban van, viszont őt nem lehet másra bízni.
Rókát tartott van?
Igen.
Na de miért?
Nem csak rókát, 10-valahány állatot tartunk otthon, erszényes mókust, és opossum cickánt, és csókát, és nyestet például, mert szeretjük őket, főleg a feleségem szereti ezeket. De
és a nyest és a róka is szeret a 12. kerületben lakni? Családi házban?
A nyestek jobban szeretnek a 7. és 8. kerületben lakni.
Én is, hogy gondolom, nekem a kocsimban is.
Illetve az erdőben is szeretnek lakni, és azt mondja, hogy mi a kettő között egy nagyon kellemes átmenet lehetünk számára.
És a róka?
A róka imád minket.
Na, innen folytatjuk, Makovecz Benjaminnal. Kötél előtt. Ígéret és beteljesedés a könyv címe, a zsidó állam születésének története. Arthur Köszler írta, és Makovecz Benjamin fordította, de egészen máshol jártunk az állatkertben, hogy tehát Izraelbe ezért nem tudott elmenni, mert az állatokat nem tudta itt hagyni. Ezek szerint az állatok fogságában és rabságában él.
Nem, az állatok által nyújtott szabadságban is örömben élek. Ezt bizonyos értelemben természetesen fogság, az ember nem tud elmenni 3 hétre nyaralni, de amúgy is otthonülő fajta vagyok.
Hát mondjuk a fordítás az eléggé otthonülővé teszi az
meg
ember.
Meg a rajzolás is az volt, meg mindenféle ilyen elmélyült szellemi munka, hogy nagyképű legyek ez. Úgyhogy nem nagyon hiányzik, hogy nem mentem el se Izraelbe, se Amerikába, nem voltam ilyen helyeken.
A rókáról, ahogy beszéltük, még egy mondat erejéig, hogy került magukhoz a róka, mert azért egyáltalán nem jellemző.
Mi nagyon szeretjük a rókákat. Az egy különös és nagyon szép, nagyon kedves és elegáns állat, és szerettünk volna rókát. És elkezdtünk keresgélni, főleg én kezdtem el arra gondoltam, hogy róka tenyészet, ahol hát gyalázatos módon a prémiért tenyésztik, hogy akkor én oda elmegyek és veszek egy kölyköt. De nem találtam ilyeneket, és akkor végül is találtunk egy erdészt, aki hajlandó volt 10 000 forintért nem oda csapni ezt a kis kölyköt a fatövéhöz, vagy a
szikrához. Ez a jellemző?
A rókákat nem védik, a rókák dúvadnak számítanak, kártevőnek számítanak, és semmiféle védelem nem vonatkozik rájuk, úgyhogy tűzzel, vassal, gázzal, méreggel, csapdával, kutyákkal írtják, és a kotorékból kiszedett kölyköket pedig oda csapják célszerűen a sziklához.
És most, hogy otthon van, együtt laknak, együtt élnek, hogy jellemzi a rókát? Milyen állat?
Rettenetesen jó a humora, rettenetesen ragaszkodó, nagyon-nagyon félénk és óvatos, nyilván ezért tud életben maradni. Egyébként hozzáteszem, hogy hiába írtják, nem sikerül kiírtani. A rókáknak nem az lesz a végük, hogy nem azért fognak eltűnni Magyarországon, mert hogy a vadászok végül is hatékonyabbak, mint a természet, hanem azért, mert kiszorítják őket az aranysakálok, akik jönnek fölfelé, és az aranysakálok ugyan nem nagyobbak, mint a róka, meg nem okosabbak, meg nem ügyesebbek, egy valamit tudnak, amit a róka nem tud, ők csapatban tudnak vadászni. Tehát náluk van kooperáció. Ennél fogva elzavarják a rókát a francba, illetve adott esetben megölik, illetve a zsákmány szerzésben sokkal hatékonyabbak, tehát a rókának nem marad.
Szóval úgy... kanyarodok, mert csapongok.
Kanyarodjunk.
Izraelben nem jutott el a rókák meg az állatok miatt, de most, hogy lefordította ezt a könyvet, és mondjuk jelen Izraelről milyen kép él önben, vagy milyen ország?
Barátaim jártak Izraelben, és meséltek nagyon sok mindent. A fiam járt Izraelben ebben az évben nyáron, és 2 hétig volt ott. Nagyon, nagyon zűrzavaros, nagyon illatos, nagyon fűszeres és izgalmas történeteket mesélt. Valami nagyon habos és pezsgő képen van Izraelről. Nyilván maga sem arra gondolt most, hogy politikailag foglaljak
azt
állást.
Naponta szoktuk hallani, és...
Igen.
Akik ezzel foglalkoznak, sem mindig tudnak állást.
Valószínűleg sokkal jobb lenne ott lenni 2 hétig, és megmártózni, hogy ezt az elcsépelt szót használjam, ebben a fűszeres világban, és izgalmas világban. Egy ismerősünk, egy aranyos állatkereskedő ember rémségeket mesélt elkerített helyekről, ahol emberhez méltó, nem méltó körülmények között élnek. Kutya tudja, hogy miféle nációk. Hogy azok palesztinok, vagy nem tudni. Mások nem is láttak ilyen helyeket. Mások lelkendeznek arról, hogy egy akkora ország, mint a, nem tudom, Duna-Tisza közel, vagy most nem tudom,
3 millió élnek talán ott, tehát tényleg egy...
Igen, de valahogy van erejük, van lendületük, van pénzük arra, hogy élen járjanak tudományos kutatásban, vadászrepülőgép csinálásban, titkos szolgálat fenntartásban és működtetésben, oktatásban. Megint más valaki, aki szintén volt kint, arról beszélt, hogy ott milyen sokan vannak a buzik. Ami neki valamilyen nagyon imponált, noha ő nem meleg. És nem is volt különösebben liberális, nem is egészen értette, hogy miért újjong azon, hogy ott milyen sokan és milyen szabadon vannak ezek az emberek. De hogy én ebből most hirtelen rakjak össze egy képet, hogy nekem milyen Izrael,
hát így nehéz.
Nem tudom.
De hogy a könyv alapján.
Az nagyon érdekes volt nekem, előzőleg fordítottam egy könyvet, talán egy... Igen, előtte volt, ennek ezelőtt a könyv előtt volt, egy Andelman nevű jelenkori diplomatának a könyve Trianonról. És hát ő nyilván nem azzal foglalkozott, hogy jószegény Magyarországgal mi mindent műveltek, hanem azzal, hogy jószegény Európával mi mindent műveltek, és kiderült ebbe a könyvből, hogy itt szó nincs arról, hogy itt minket akartak volna leradírozni a föld felszínéről, itt mindenkit le akartak radírozni. Annyi gyalázatot minden néppel, amennyit ott elkövettek, én elképzelni nem tudtam. Elképesztő volt ez a könyv. Szóval mindenkivel, és személyesen, arab hercegek és uralkodók jöttek el, és két amerikai tengerészgyalogos elzavarta őket a szálloda elől, mert nincs rajta a listáján. És mondjuk ettől az apró mozzanattól kezdve, hát országok megváltoztatásáig, ide-oda taszigálásáig és megalázásáig. Nem jelent meg ez a könyv, mert nagyon érdekes dolog volt a kiadó, amelyik egy nagyszerű és a dolgokra nagyon is odafigyelő kiadó. Valahogy tudomásul vették azt, hogy ez egy világsiker, és nem adták oda egy lektornak fordítás előtt, hanem rögtön nekem lefordított. Utána odaadták egy hozzáértő történésznek, aki gyakorlatilag elbődült, és egy ilyen 9 oldalas hibalistát mellékelt, de nem olyan listákat, hogy nem is bal oldalon ült, hanem jobb oldalon ült a nem tudom kicsoda, hanem hogy akkor nem is élt, nem úgy hívták azt a szervezetet, nem azt mondta, nem ott volt. Szóval ilyen egészen komoly hibák voltak, és végül is hosszú hezitálás után a kiadó úgy döntött, hogy nem mellékel egy 10 oldalas hibajegyzéket, mert az
inkább nem adja ki.
A gáz. Hanem nem adja ki. De nekem nagyon érdekes volt, mert hogy visszatérjek arra, amire ezt az egész varga betűt tettem, hogy a zsidókkal ugyanilyen mocskos és gyalázatos módon sikerült bánni egészen Izrael állam megalakulásáig. A nemzetközi világnak, az angoloknak félelmetes volt. Nyilván nem lehet csúnya szavakat használni, de hogy ennyire kicseszni, mondjuk ezt a szót, ezt még talán elmegy. Ez egy néppel. Ez egy nem vagyunk itt egyedül, mi itt. Nem volt ez egy szerencsés.
Azt akartam még kérdezni, hogy fordításon kívül fotózik, grafikákat, rajzokat csinál. Édesapja tehetségét örökölte? Valamilyen formában, tehát építész mondjuk nem lett.
Nem tudom, hogy örököltem ezt a tehetséget. Azt hiszem, hogy az apámnak nem tehetsége volt, az apám zseniális volt. Az apám egy nagyon különös ember volt. Én nyilván a nyomába sem léphetek. Nekem van egy, bizonyára van egy tehetségem. Tőle nem ezt örököltem. Tőle inkább ellestem azt, hogy dolgozni kell. Ellestem azt, hogy ilyen kényszeresen dolgozós ember vagyok, és kényszeresen alapos.
Miért van elég sokszor a rajzokon a halál? Miért jelenik meg?
Maga utánam nézett a...
Még a rajzokat is megnéztem.
A világhálón.
Amit tudtam, megnéztem. Egy fiatal ember, akinek az élete része ez.
Tulajdonképpen egy egészen elhanyagolható apró mozzanat volt az, ami ráterelte a figyelmemet. Van nekem egy nagyszerű barátom, egy Sáros László nevű építész, aki szintén fényképezett, ez az építészeknél nem ritka, és valamilyen okból, amikor Vácról járt Budapestre, vagy 2 évtizeden keresztül dolgozni, ott megragadták őt az elgázolt állatok, és csinált róluk egy nagyon szép fotósorozatot. Ahogy például egy macska elfogy. Minden nap, amikor ment munkába, megállt, és lefényképezte azt a tetemet, és talán 6 napra volt futotta egy macskából, amíg aztán végül is csak a flaster maradt. És ez engem nagyon megrázott, úgyhogy semmiképpen nem szeretném letagadni azt, hogy az indulás az ez volt. Aztán persze nem fényképeztem, hanem inkább rajzoltam ezeket az állatokat, de kétségkívül ez a roadkill, úgy mondják angol, az utcán elgázolt állatok voltak a kiinduló pont. Aztán más találtam ki, elment a dolog egy olyan irányba, hogy fametszeteket készítettem, ez egy nagyon szép és bütykölős, piszmogós technika, és az érdekelt, hogy mondjuk egy halpiacon van egy tára való rák, vagy nyúzott béka, vagy hal, és egyszer nagyon szerencsésen sikerült megfogalmaznom, és meg is jegyeztem, hogy tudjam használni magának, hogy az érdekelt, hogy a nagyszámú tragédia, tehát a sok-sok halál, az hogy változik át egy érzelmileg érdektelen vagy semleges, és csak grafikailag izgalmas felületté. És Hát ez elég nagyképű megfogalmazás, de talán szemléletes. Úgyhogy ez volt a rákokkal, a polipokkal, a tintahalakkal, a halakkal, a békákkal, a csirkefejekkel voltak ilyen fametszeteim, és csináltam egyet emberekkel is, de az olyan tragikus volt, hogy nem csináltam meg. Megrajzoltam, és máig megvan az a dúc, amelyiken rajta van a rajz. A dúc az a falap, amiben belecsinálják a fametszetet. De nem csináltam meg.
Nagyon szépen köszönöm Makovecz Benjaminnak, hogy itt volt. Ígéret és beteljesedés, Arthur Koestler könyve, a zsidó állam születésének története. Tényleg nagyszerű a könyv, érdemes elolvasni. Nekünk pedig lejárt az időnk. Mi elbúcsúzunk önöktől, este 20 és 24 óra között megismételjük a klub délelőtt műsorát. Piko Andis, Göcse Zsuzsa, Hajmási Zsuzsa voltak a segítségemre, Bán Szilvia a telefonnál, és megköszönöm Szent Martinnak, hogy itt volt velem a délelőttnek egy részében, és segített a műsorvezetésben.
Én köszönöm a meghívást, szép napot kívánok mindenkinek.
Köszönöm szépen, búcsúzunk önöktől, Kun Zsuzsát hallották.